Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek, hogy a Golgotán eltöröltetett a bűn tartozása. Örülünk, és tudatában vagyunk annak, hogy el lett törölve, hogy szabadok lettünk, és hogy ő hozzá tartozunk időre és örökkévalóságra. Már is értékes szavakat hallottunk a Zsoltárból, már is drága énekeket is hallottunk, és örülünk, hogy összekapcsolódhatunk vele, az élő Istennel. Beszélgethetünk vele, és ő is szól hozzánk. Szeretteim, hadd vegyük komolyan minden, vegyünk komolyan minden szót, amit a Szentírásból olvasunk, és higgyük el teljes szívünkből, és félelemmel és reszketéssel járuljunk ő elébe. Mert minden egyes szó, ami adatott, Isten szájából származik. Emberek csak edényként lettek felhasználva a Szent Szellem által, és aztán kifejezésre kellett juttatniuk azt, amit Isten továbbítani akart. Néha az embereknek énekekben kellett ezt kifejezniük. Másrészt megint csak az, ami a Szentírásban meg lett írva. De láthatjuk, hogy mindazok, akiket Isten szelleme vezérelt, akár énekekben, akár az ígében, összhangban voltak egymással. Ezért örülünk és hálásak vagyunk, amikor például ez az énekíró így énekel, Isten ígéretei megmaradnak, nem ingadoznak örökre. Jézus vérzően megpecsételte, amit az ígében megígért. Akkor biztosak lehetünk abban, hogy ezek a szavak igazak. Mert ő azt mondja, hogy menny és föld eltűnhetnek, hegyek és halmok is, de aki hisz, az meg fogja látni, hogy Isten ígéje mindig igaz marad. Szeretteim, csak azt fogja megtapasztalni, hogy Isten szava igaz marad, hogy az abszolút igazság, aki hisz. És ebben az összefüggésben feltűnt nekem az Ézsaiás prófétában írott íke. Itt kifejezésre juttatja Isten embere, Ézsaiás az 51. fejezetben, a 6. verstől. Emeljétek fel a ti szemeiteket az égre, és nézzetek le a földre, mert az ég eltűnik, mint a füst, és a föld szétesik, mint a ruha, és a lakói elpusztulnak, mint a szunnyogok. De az én üdvösségem örökké megmarad, és az én igazságosságom nem múlik el, nem lesz érvénytelen. Ez a mi Istenünk csodálatos szava. Ez nem egy Ézsaiástól származik, hanem ez Istentől érkezett. És amit ő mondott, az igen és amen. Ennek az éneknek a refrénjében énekeltük el, az ég és a föld eléghet, a hegyek és a halmok eltűnhetnek, de aki hisz, az megtapasztalja, hogy Isten szava mindvégig igaz marad. Szeretteim, nem csak egy szava neki, hanem az ő szava együtt. Teljesen véve, amit mondott, valóban fennmarad. És ha itt meg van írva, és mi általa kapjuk a felhívást, hogy emeljétek fel a ti szemeiteket az égre, és nézzetek le a földre, mert az ég eltűnik, mint a füst, és a föld szétesik, mint a ruhadarab. Akkor az igen és amen lesz. És akkor senki a mi napjainkban egyetlen hatalom vagy uralkodó sem fog ezen változtatni semmit. És egyetlen bölcs sem, bármennyire is bölcs akarnak lenni, ők sem fognak ezen változtatni semmit. hanem mi tudjuk, hogy ő az, aki kijelentette, és hogy eljön az időpont, amikor az ő szava beteljesedik. Hitben állunk, noha rettegve is, de alapvetően nem kell félnünk, hanem az történik, hogy megremegünk az ő szavát olvasva, és tudjuk, hogy az ő szava igen és amen. Szeretteim, mi tudjuk, hogy az ő szája mondta ki, és amit ő kimondott, az valóban úgy is van. Természetesen, akik nem hisznek, elpusztulnak, mint a szúnyogok, de azok, akik hisznek, azok megmenekülnek. Azok ő vele lesznek, ő nála, az ő országában és az ő dicsőségében, mert az új szövetségben ígéretet adott erre nézve, hogy elmegyek, előkészítsem nektek a helyet, és újra el fogok jönni, hogy magamhoz vegyelek benneteket. Igenis. De hiszen kiket akar magához venni, szeretteim? Mindenkit? Nem. Csak azokat, akik hitet tanúsítottak iránta, csak azokat, akik bíznak benne, csak azokat, akik befogadták őt. Nem jelenhetünk meg ott, ha nem hiszünk, és csak olyan emberek lesznek ott, akik valóban befogadták az ő szavát teljesen átfogóan, és hisznek az ő teljes szavában, és akik nem fontoskodnak, mint valami bírálók, és akik nem hetvenkednek, mint ítélkezők, hanem akik, ahogy a tegnap este hallottuk, megalázkodtak a szívükben, akik alázatosságban, szerénységben járják az útjukat. Ők lesznek ott. Ahogy a Máté evangéliumában írva is van, ahogy tegnap este olvastuk. De hiszen mindannyian jelen voltunk, becses szavak voltak ezek, és meg kell szívlelnünk őket. Másképpen nem is lehet, de hiszen olvastuk a Máté evangéliumának 5. fejezetében, üdvös állapotban vannak a szellemi szegények, és Frank testvér már mondta, hogy hálásak vagyunk Istennek, hogy szellemileg szegények lehetünk, hogy az emberek valóban így neveznek minket, és hogy meg lett engedve, hogy ilyenek legyünk. Nos, szeretteim, valahogyan mégiscsak be kell teljesedni ennek az ígének. Annak idején az az ember profétált, és nem is tudta, hogy pontosan Krisztusról profétál, nem? De nem csodálatos ez. Néha mondanak az emberek valamit, és még csak nem is tudják, hogy mit mondanak, de aztán, amit mondanak, mégis igaz. Mivel ő főpap volt azokban a napokban, úgy kellett profétálnia, hogy egy embernek kellett meghalni az egész népéért. Hát nem valami sajátszerű dolog, még ha nem is tudta, mit mond. Testvérem és testvérnők, üdvös állapotban vannak a szellemben szegények, mert övék lesz a mennyek országa. Igenis, szeretteim, hát nem egy csodálatos ígéret ez? Hát nem dicsőséges ígéret ez, amit az Urunk adott? A mennyek országa lesz a mi osztályrészünk. Neked és nekem, akik teljes szívünkből hiszünk, akik szellemileg szegények vagyunk. Szeretett testvéreim és testvérnők, milyen örömnek kellene betöltenie a szívünket. És én hiszem, hogy ez így is van. Örülhetünk az ő szavának és az ő ígéreteinek. Azok nem ingadoznak meg örökre, Jézus vérzően megpecsételte azt, amit az ő szavában megígért. Tehát azt, amit kimondott, azt megpecsételte az ő vérével. Nem hibázhatja a célt, nem fog meghiúsulni, hanem elvégeztetett. És mindez csodálatosan be fog teljesedni. És látjuk, hogy minden tekintetben be fog teljesedni, nem csak egy pontban, hanem ahogy itt olvastuk, hogy az ég és a föld füstben fog elenyészni, és minden más egyéb is, és az emberek meg fognak halni, és bekövetkezik minden más egyéb is, ami a proféták száján keresztül elhangzott. Annak meg is kell találni a beteljesülését, és be is teljesedik. Ezért örülünk és hálásak vagyunk. Isten áldjon meg minket továbbra is, ez az én imám, Nem akarok elsőbséget élvezni a testvéremmel szemben, mindig én rajtam van a sor, amikor ő nincs itt, ezt mindannyian tudjátok. És most itt van, és ezért örülünk, és imádságban is szeretnénk megemlékezni róla, még akkor is, ha itt áll elő, hogy Isten a szívébe helyezze azt, amit nekünk adni akar. Ő mindig felhasznál valakit, kiválasztott egy eszközt magának, és örülünk neki. Ti nem örültök-e minnyájan? Magasztalva legyen az ő neve, és hála legyen neki. Most az egy vers a Zsoltárból, ami nagy meghatározóvá vált számomra, az 5. vers. Táplálékot adott azoknak, akik félik őt, örökké megemlékezik az ő szövetségéről. Zsoltár 111.5. Hiszen ez olyan csodálatos, és ez az abszolút igazság. Táplálékot adott azoknak, akik félik őt. Szeretteim, ha féljük őt, ő meghagyott nekünk táplálékot ezekben a napokban. Tudunk-e felett örülni, és hálásak lenni? Ó, mennyire örülünk! Mindazért a drága eledelekért, amit adott nekünk. Mindenkiről gondoskodott egyen-egyenként, még azokról is, akik talán messze a háttérben vannak, akiknek talán nincs mindig lehetőségük eljönni az összejövetelekre, de ő olyan csodálatosan gondoskodott mindenről. Nem tudunk örülni neki, valóban a szívünknek hálásnak kellene lennie. Ő megemlékezik az ő szövetségéről. Ő adta az ígéretet, hogy mindig veletek vagyok, nem hagylak el benneteket. És elkötelezte magát az ő szavához és az ő ígéretéhez, és amint látjuk, ő megtartja az ő ígéretét, megtartja az ő szavát, és így csak hálát adhatunk és magasztalhatjuk Istent. Az ő kezének művei a hűség és az igazságosság, megváltozhatatlan minden parancsolata, a 7. vers. Szeretett testvérem és testvérnők, legyen, hogy Isten szóljon hozzánk továbbra is, az ő drága és szent ígén és kedves testvérünkön keresztül. Amen. Frank testvér. Shalom, béke legyen veletek. Hadd álljunk még fele és imádkozzunk. Mennyi atyánk, mélységesen meghatódunk a te jelenlétedben, ó Istenem. Milyen csodálatosak a te útaid! Milyen kifürkészhetetlenek a te ítéleteid! Neked megvan a te útod a te népeddel, Uram! Kérlek téged, hogy jöjj közzénk egy különleges módon, hogy megtapasztaljunk téged, erőteljesen érezzünk, halljunk és lássunk téged. Köszönöm neked a felolvasott szavakat. Ó, Uram, kik vagyunk mi, hogy te szólsz hozzánk? Kik vagyunk mi, hogy összegyűlhetünk a te színed előtt? Hogy halljuk a te hangodat. Uram, fogadd el ma a felmagasztalást nem csak a szánkból, hanem a szívünkből, a lelkünk mélyéről, a legmélyebb pontjáról. A mi lelkünk dicséri az Urat. Szellemünk örvendezik a mi Istenünkben, mivel te rátekintettél a te néped alacsony rendűségére, noha az emberektől megvetettek, elutasítottak, te azonban elfogadtál és megkegyelmeztél. Uram, áldj meg minket, szeretet üdvözítőm, szeretnénk érezni a te ígéd kihatását rajtunk, magunkon, és annak hangsúlyozását, hogy táplálékot adsz a te népednek, és örökre megemlékezel a te szövetségedről. Te nem a széllel vagy az időjárással kötöttél szövetséget, hanem a te népeddel. Ó, Uram! Hiszen amikor megemlékezel a te szövetségedről, megemlékezel a te népedről is, akikkel szövetséget kötöttél, tettél, és akiknek ígéreteket adtál. Uram, köszönöm neked, Uram, megköszönöm neked minden testvéremet, minden testvérnőt, a mi drága belgiumi testvéreinket is. Áld meg őket, ó Istenem! Áld meg egész Európát, keletet és nyugatot, áld meg Izraelt, a te népedet, akiket elismertél, és újonnan elismered őket. Én, Istenem, mi megáldjuk mindazokat, akiket te megáldottál, és kérünk téged, hogy légy most is velünk, kegyelemből, a Jézus nevében. Amen. Kegyelem, kegyelem, ítélet helyett Jézus szeretete és irgalmassága. Kegyelem, kegyelem, kegyelem sokkal nagyobb, mint az én bűnösségem. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Kegyelem az, hogy itt lehetünk, és hallhatjuk Isten igéjét, és nem csak az, hanem hisszük is, hogy helyet adunk annak, hogy Isten tervébe belegyünk illesztve. Az nem a mi érdemünk, hanem valóban a mindenható Isten gondviselése és vezetése. Kívülről érzékeljük mindazt, ami körülöttünk történik, és amikor aztán összehasonlítjuk az ez időre szóló prófétai üzenetet és Branham testvér összes prédikációit azzal, ami történik, akkor rájövünk, hogy minden a beteljesedés felé nyomul. És ma reggel, különösen ma reggel Izrael népére kellett gondolnom, amikor jöttek a hírek, hogy 40 ezer ember vonult végig a városon, és tiltakoztak, és hogy vissza akarják adni a Jordán nyugati részét, és így tovább. Akkor mégis felmerült bennem a gondolat, hogy ma még Izrael népe között is vannak elegen, akik nem értik meg Isten kormányzását, akik nem illeszkednek az ígéhez, és ahhoz, ami abban meg van írva, hanem kimennek az utcára a helyet, hogy magukba szállnának, hogy felismerjék Isten útjait. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy megvan írva, és ha Izrael népe szám szerint annyi lenne, mint a tenger homokja, mégiscsak a maradék lesz megmentve belőle. És nem mindenki, aki Izrael népéből való, már csak azért az igazi Izrael, mert izraeliták, hanem csak azok, akik szellemben, lényegükben valóban izraeliek, Isten szava szerint. De bizonyára mindennek így kell történnie, hogy még egy nép sem tulajdonítson magának semmit, hanem végső soron minden az élő Istennek köszönhet, őt illeti az köszönhet. Még Isten népe sem, jelen esetben Izrael sem mondhatja majd, hogy a mi miniszterelnökünk, hanem végül is azt fog kelleni mondaniuk, hogy ott van a mi Istenünk, akire vártunk. Ott van az Úr, akire vártunk. ő szerzett nekünk segítséget. És ma, mint Isten gyermekei, mi is így érzünk, még akkor is, amikor újságot olvasunk, vagy híreket hallgatunk, elménk és szívünk Isten ígéjéhez kapcsolódik. És többet hallunk, és többet olvasunk, mint amennyit bármely hitetlen hallhat és olvashat valahat, igaz-e vagy sem. És úgy gondolom, hogy ez egy nagy kiváltság, amit Isten adott nekünk ebben az időben. Másrészt nem hagyjuk teljesen figyelmen kívül azokat a dolgokat sem, amelyek körülöttünk történnek. Jelenleg nem akarunk foglalkozni a többi dologgal, de ha alkalom adódik rá, írásban megtesszük, mert összességében egyik dolog mégis a másikhoz kötődik. A testvérünk bevezetésként a Zsoltár 111-et olvasta fel. Milyen csodálatos egy ige szakasz. Halleluja! Magasztalni akarom az Urat teljes szívemből. A kegyesek körében és a gyülekezetben. Aztán meg lett verve a híd Ézsás próféta könyve 51. fejezetéhez. És ti ismertek engem, és tudjátok, hogy előtte és utána is olvastam. Közvetlenül előtte a 4. versben ez áll írva. Hallgassatok én rám, te én népem, és ajándékozzatok meg figyelmetekkel, ti én népem gyülekezete, mert én tőlem jön majd a tanítás. És megalapítom az én ítéletemet a nemzetek megvilágosítására. Itt Isten szól hozzánk. Itt ő szól, itt hozzánk intézi az ő szavait, és felszólít bennünket arra, hogy hallgassunk rá, figyeljünk arra, amit mond. Hallgassatok én rám, te, az én népem. És mi elmondhatjuk, hogy Isten népe nem hallgat minden hangra, csak Isten az Úr hangjára. És ez a hang még mindig az ő szava, és semmi más. Hallgassatok rám, te az én népem. Az Úr nem szólít meg mindenkit. Nem szólít meg egy egész nemzedéket sem, nemzetet sem. Az ő népéhez intézi szavait, akik minden népből, nyelvből és nemzetből külön lettek választva, és ezt mondja, hallgassatok én rám, te az én népem, te az én népem, és ajándékozzatok meg a ti figyelmetekkel, ti én népem gyülekezete. Az Úrnak van egy gyülekezete, amely az ő népéből tevődik össze, és ez a gyülekezet az elsőszülöttek gyülekezete Jézus Krisztussal, az elsőszülöttel. És ahogy Pál apostol a zsidókhoz írt levélben kifejti, mi a gyülekezethez járultunk, az elsőszülöttek gyülekezetéhez, a tökéletesített igazakhoz, és így tovább. Következetesen tehát egy olyan gyülekezet, amely Isten népeként van egyesítve, hallgat arra, amit az Úr mond, és engedelmeskedik neki. Nem csak hallgat, hanem engedelmeskedik is neki. És Branham testvér összekapcsolta a hit szó kifejezést az engedelmességgel. És úgy gondolom, hogy nekünk is ugyanezt kell tennünk. A hit és az engedelmesség összetartozik. Ha a hit csak elmélet marad, akkor az nem hit, hanem üres ajakvallomás. Abban a pillanatban, amikor a hit isteni élettel tellik meg, akkor van létjogosultsága. Hallgassatok én rám, te én népem, és ajándékozzatok meg figyelmetekkel, ti én népem gyülekezete, mert én tőlem jön majd a tanítás, és megalapítom az én ítéletemet a nemzetek megvilágosítására. És akkor a hetedik verstől. Hallgassatok én rám, ti, akik ismeritek, és szeretitek az igazságosságot, te nép, akinek a szívében lakik az én törvényem. Ne féljetek az emberek gúnyolódásától, és ne ijedjetek meg a gyalázkodásuktól, mert mint a moly felemészti őket, mint a ruhát, és a csótány felemészti őket, mint a gyapjút. De az én igazságosságom örökké megmarad, és az én üdvösségem nemzedékről nemzedékre. Nem csak az ég és a föld lesz érintett, kihatással lesz rá minden, ahogy hallottuk. Hadd olvassam fel újra. Emeljétek fel a ti szemeiteket az égre, és nézzetek le a földre, mert az ég el fog tűnni, mint a füst, és a föld szétesik, mint a ruha, és lakói elpusztulnak, mint a szúnyogok. De az én üdvösségem örökké megmarad, és az én igazságosságom nem lesz érvénytelen. És aztán azt olvassuk, mert mint a ruhát, úgy emészti fel őket a moly. Nem csak a teremtett világ, hanem mindazok, akik nem hittek Istennek, és akik nem szálltak önmagukba, és nem hajoltak meg az ő hatalmas keze alatt, ugyanarra a sorsra fognak jutni azon a napon, mint amit ez a föld is el fog szenvedni. A 102. Zsoltárban, az utolsó versében olvasható, a 6. verstől, te vetetted meg a föld alapjait örök idők óta, és az egek a te kezed művei. Azok elmúlnak, de te megmaradsz. Feloldódnak, szétesnek, mint a köntös, mint a ruha. Úgy átváltoztatod őket, mint a ruhát, és ők is átváltoznak, de te ugyanaz maradsz, és éveidnek nem lesz vége. Ekkor hangsúlyozva lett, hogy Isten ígéretei beteljesednek. Hadd olvassak erről a Róma 15-ből. A Róma 15 az 5. versétől kezdve. Elsősorban a 8. verssel foglalkozom. Róma 15 az 5. verstől a 8. versig. Az Isten pedig, akitől az álhatatos kitartás és a vigasztalás származik, segítsen meg benneteket abban, hogy Krisztus Jézushoz hasonlóan egy lelkűek legyetek egymással szemben, egy érzülettel legyetek egymás iránt, hogy egy hangulak, egy szájjal magasztalhassátok a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ennél fogva fogadjátok el tehát egymást szeretetben, mint Krisztus is elfogadott titeket Isten dicsőségére. Ugyanis azt akarom mondani, hogy Krisztus a körülmetélkedés szolgájává lett, Isten igazságosságának bizonyítékául, hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket. Hadd helyezzük éppen erre a hangsúlyt. Minden, ami Krisztussal kapcsolatos, Istenünk üdvtervének megvalósulásához kapcsolódik. Ez pedig abban áll, hogy beteljesednek az atyáinknak tett ígéretek. Istennek van egy terve, és ő megvalósítja ezt az ő tervét. nekünk pedig megadatott, hogy napjainkban részessei legyünk ennek az isteni tervnek. De mi helyet kell adjunk annak, hogy belegyünk illesztve ebben az isteni üdvösség tervbe. Amint tudjuk, hogy az Úr első eljövetelekor, amikor az ígéretek elkezdtek beteljesedni, és az Isten terve elkezdődött megvalósulni, sokan voltak, akik olvasták a Szentírást, közéjük tartozott a tarzusi Saul is, aki Gamáliel lábainál ült és tanult. És ő semmit sem tudott arról, ami akkoriban történt körülötte. De voltak olyanok is, akik megismerték, meg voltak győződve Jézus szolgálatáról, hiszen írástudókat és küldöttségeket menesztettek hozzá, sőt már Jánoshoz is, hogy megkérdezzék tőle, hogy ki ő valójában. A kérdésre a válasz így hangzott: miért keresztelsz, ha te nem vagy Krisztus a Mesiás, ha te nem vagy a próféta, és ha te nem vagy ilyé sem, de hiszen mindannyian ismeritek ezt a részt a János evangéliumának első fejezetéből? Igazából nem kellene felolvasnom, de azért mégis elolvasom, talán azok érdekében, akik nem egészen járatosak benne. Az van itt írva a 24. versben, a János első fejezetének 24. versétől. A küldöttek pedig a farizeusok közül valók voltak, és tovább kérdezték tőle: miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy sem Krisztus, sem Ijjé, sem a próféta? Erre János így válaszolt nekik: én ugyan csak vízzel keresztellek, de között tetek van az, akit ti nem ismertek. Aki utánam jön, és akinek nem vagyok elég jó arra, hogy a cipője zsinórját kioldjam. És ti tovább olvashattok, de voltak ott emberek, akik kutattak ugyan, sőt küldötteket is elküldtek oda, és érdeklődtek. De miben segített ez nekik? Mi hasznuk volt belőle? Hányan eljöttek Branham testvérhez? Ki látta a szilveszteri kis filmet? Az a bizonyos két fiatalember, akik a Los Angeles-i nagy templomból jöttek el, amely körülbelül 6000 ember befogadására alkalmas, ahol Branham testvér elég gyakran beszélt, és ők eljöttek, lenyűgözve és megkérdezték, miben rejlik ez a nagyszerű szolgálat titokzatossága. Majd megköszönték az interjút, és elmenték a maguk útjára. Szeretteim, nem az számít, hogy pillanatnyilag milyen benyomásunk van valamiről, hanem az, hogy meghalljuk-e, tudomásul vesszük-e Isten hangját mindazok mögött, amit a fülünkkel hallott, és a szemünkkel láttunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy egy bibliai szolgálat mögött maga Isten áll, és hogy ő egy bizonyos értelmet és célt tűzött ki vele. Nem elég csak megkérdezni, hogy miről van szó, mivel áll kapcsolatban, hanem a szellem által adott kinyilatkoztatásnak is hozzá kell járulnia. Pál apostol írja itt: ugyanis azt akarom mondani, hogy Krisztus a körülmetélkedés szolgájává lett, Isten igazságosságának bizonyítájául, hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket. Neki a törvény alá kellett kerülnie, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. Most felolvashatnánk nagy számban bibliai részeket, különösen a rómaiakhoz írt levél 4. fejezetéből, a Galata levélből, ahol Pál apostol kifejti, vajon cselekedetek alapján igazult-e meg Ábrahám, vagy a hit által igazult-e meg. És aztán azt írja Pál apostol, hogyan lehetett volna cselekedetek által, ha az ígéret 430 évvel korábban adatott neki, mielőtt a törvény megszületett volna. Mi ez az egész? Minden pontnak megvan a maga igazolása. Isten törvényének mind a mai napig megvan a helye. Mi nem ismerhetnénk fel önmagunkat bűnösöknek, és így soha nem üdvözülhetnénk, ha a törvény nem jött volna el, és nem bizonyította volna ránk a bűnt. Mert ahol nincs törvény, ott nincs törvényszegés, és ahol nincs törvényszegés, ott nincs büntetés, és ahol nincs büntetés, ott nincs halál, és ami utána következik. Következetesen tehát Isten a maga kegyelméből, amely által az emberiség hit által meg akart menteni, mégis meg kellett adni a törvényt, hogy az embereknek lehetőséget adjon arra, hogy felismerjék bukott állapotukat, és így elfogadják az ő szabadulásukat, és lehetőségük legyen üdvösségre jutni. Hányan értitek ezt közületek? A szabadítás másképp nem lett volna lehetséges, hiszen az ember elesett volt, de nem ismerhette fel elesett állapotát, ha csak nem jött a törvény. Ezért írja Pál apostol, ezért tehát valami hasznos dolog a törvény, mert Krisztusra való nevelőnké lett. A törvény olyan keményen elítél minket, és a büntetés szinte elviselhetetlen. De aztán eljött az, aki a Sinai hegyen átadta a törvényt. Akkor még Jábe volt egy szellemi testben, aztán letette ezt a szellemi testet, és Jézus Krisztus lett, ugyanaz az én vagyok, az Ószövetségből, és magára vette azt a büntetést, amit ott bejelentett, vagy kihirdetett, amikor a törvényt megadta. Az egész átkot annak minden következményével együtt, beleértve a halált és a poklot is. Ő a törvényhozó mindezt magára vette, és ezért áll írva az új szövetségben, egy a törvényhozó és a bíró. Ő a mi urunk, nem kettő, az az egy, aki a törvényhozó egyben bíró is, és a bíró egyben megváltó is lett, ő minden mindenekben. Ő magára vette a saját ítéletét. A büntetés rajta volt, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Ki értheti ezt meg? Nekünk, akik hívőkké lettünk, akik tudjuk, hogy Isten szeret, megbocsájtott. Igen, nincsenek szavak mindannak leírására, amit Isten értünk, velünk és bennünk tett. De milyen is lesz az akkor, amikor belépünk ott egyszer a dicsőségbe, és akkor már nem látunk, nem hallunk, nem érzünk semmit a bűnbeesésből, a szenvedésből, mindabból, ami a földön volt, hanem örökre egyesülünk Istennel. Egyesülünk vele, mert ő megszeretett minket, és gondoskodott rólunk, hogy Isten ígéretei, amelyeket az atyáknak adott volt, Krisztusban beteljesedjenek, és a gyülekezetben továbbra is beteljesednek folyamatosan. Hiszen Krisztussal vette a kezdetét az üdvösség története, a gyülekezettel pedig véget ér, befejeződik. Ő a fej, mi pedig a tagok vagyunk. Mi összetartozunk. Ez egy isteni egység. Ő az elsőszülött a sok testvér között. És már Zsoltárban megvan róla írva. Akkor meg akarom ismertetni a te nevedet testvéreimmel. És ezt csodálatos módon megtette. Kinyilatkoztatta nekünk Isten nevét, amely összeköttetésben áll a megváltással és az üdvösséggel. És ez a név Jézus neve, és ez az is marad. Mert nem adott más név az ég alatt az embereknek, amely által üdvözülhetnének, mint egyedül a Jézus neve. És ez a név kapcsolódik a szabadításhoz, az üdvösséghez, a megbocsájtáshoz, a kiengesztelődéshez, mindazhoz, amivel Isten megajándékozott bennünket. Hiszen ezért van megírva, hogyan ne ajándékozna nekünk is mindent ővel együtt, nem csak valamit, hanem mindent. A megbocsájtást, az üdvösséget, a kegyelmet, az örök életet, még azt is, hogy meglátjuk az ő arcát. És ami világ előtt semmi volt, és semmi, azt választotta ki Isten arra, hogy magához vonja, és valamivé tegyen minket. Egy másik ige szakasz, amit fel szeretnék olvasni, itt van az első Tesalonika levélben, az 5. fejezetben, és ez a 23. vers lenne. Első Tesalonika 5, a 23. vers. Ő maga pedig a békesség Istene, szenteljen meg titeket gyökerestől, és legyen, hogy a ti szellemetek, a ti lelketek és testetek fedhetetlenül megmaradjon őrizve, ami Urunk Jézus Krisztusunk eljövetelére. Hűséges az, aki elhív titeket, ő be is fogja teljesíteni. Milyen csodálatos, nem te és nem én. Nem a te erőfeszítésed, és nem az enyém. Ő, aki elkezdte, ő fogja beteljesíteni. Ő, aki elhívott, ő fogja megvalósítani. Ő, aki az ígéretet adta, és elment, hogy előkészítse a helyet, ő vissza fog jönni, hogy hazavigyen minket. Amennyire bizonyos az, hogy elment, annyira bizonyos az is, hogy újra eljön, hogy elvigyen minket oda, ahol ma is van. És e felett örülhetünk minden nehézség, és néha még a gondok ellenére is. Amint tudjuk, olyan szépen lehet énekelni a refrénben, hogy minden gondomat őre elvetem, és egy prédikációban is el lehet mondani egy kicsit könnyebben, ahogyan ezt valóban bizonyítani is lehet. De mindannyiótoknak helyzete ugyanolyan lehet, mint az enyém. Ilyenkor átjárja a szívünket egy mélységes béke. És tudjuk, hogy ő mindent jóra fog fordítani. Pillanatnyilag nem is tudom, ki volt az, de nemrég azt mondta nekem egy testvér, Frank testvér, te már többször prédikáltál Jobról, miért nem vársz te is türelmesen? A vég az, ami számít, és nem az, ami éppen most történik körülötted. Számomra ez balzsam volt, balzsam a lelkemnek. Amint tudjátok, mindenki képes lehúzni, mindenki hozzájárulhat valahogy ahhoz, hogy másokat még jobban lehúzzon. De Isten, de legyen, hogy Isten adjon neked és nekem egy olyan szívet, ami telve van az ő szeretetével, hogy a megfelelő szavak a megfelelő időben, a megfelelő módon hangozzanak el, hogy a másik ember vigasztalódjon, felemelkedjen, felépüljön, sőt, megerősödjön azoktól a szavaktól, amiket Isten az egyéneken keresztül tud mondani. itt az van intézve hozzánk, ő maga pedig a békesség istene. Nem te, nem én, hanem ő maga fogja végrehajtani, tökélesíteni ezt a munkát. Ő fog minket teljesen, fethetetlenül bemutatni az ő szín előtt, szellemben, lélekben és testben az ő visszajövetelekor. Halleluja! Ez az Isten szent szava. És ostobák lennénk, ha nem tudnánk és nem akarnánk úgy elhinni Isten szavát, ahogy itt meg van írva. Hiszen Isten többre képes, mint amit képesek vagyunk mi kérni. Egy dolog azonban bizonyos, hogy legalább azt meg fogja tenni, amit az ő ígében megígér. Ebben mindannyian megbízhatunk. És ez az a vigasztalás, amit a Szentírás nyújt nekünk. A rómaiakhoz írt levélben olvashattuk volna újra ezeket a verseket. Az 5. vers, a Róma 15. fejezet 5. versét, az Isten pedig, akitől az álhatatos kitartás, a vigasztalás származik. És előtte az van írva, talán mégiscsak a 4. verstől kellene felolvasnom. Így tehát mindaz, ami az idők előtt meg lett írva, ami tanításunkra lett megírva, hogy az álhatatos kitartás és a vigasztalás által, amit az írás ad, megőrizzük a reménységet, kitartsunk a reménység mellett. Az Isten pedig, akitől az álhatatos kitartás és a vigasztalás származik, segítsen meg benneteket abban, hogy Krisztus Jézushoz hasonlóan egy lelkűek legyetek egymással szemben, egy érzülettel. Milyen csodálatos! Nem egy olyan vigasztalás, amit Frank testvér, Rusz testvér, Schmidt testvér, és akár más testvérek nyújthatnak nekünk, hanem egy isteni vigasztalás, amit Isten nyújt nekünk, az ő ezidőre adott, kinyilatkoztatott szent ígéje által, és hogy aztán Krisztus módjára bánjunk egymással és társunkkal, hogy együtt érezzünk, ahogy ő együtt érzett, együtt szenvedjünk, ahogy ő szenvedett, és lépjünk résbe egymásért, ahogy ő tette mindannyiunkért. Ez összeköt bennünket a tegnap esti témával, hogy az igazságosság és a békesség vető magja elvetésre kerül mindazok számára, akik előidézik a békességet, és Isten az, aki a békességet a szívünkbe helyezte. Már nem a világháború tengere háborog bennünk, hanem hitben és igazmondással elénekelhetjük, mint ahogy a tegnap este is megtettük, amikor az Istennel való békesség átjárja a lelkemet. És ha az ellenség felemelkedik, és vihar támad, és a hullámok magasan tombolnak, akkor az Úr mégis közel van. De hiszen ő is ugyanabban a csónakban van. Vagy valahogy nem jól látom ezt. Jól látom ezt? Jól emlékezetemben van így? Ami Urunk ugyanabban a csónakban volt, mint az ő tanítványai. Hadd jelentsem itt ki ma, hogy ami Urunk ugyanabban a csónakban van, mint amiben mi is vagyunk. És ha néha az a benyomásunk, hogy semmi sem történik, és hogy ő alszik, akkor hadd mondjam el, ő csak arra pillanatra vár, amikor segítségül hívjuk őt, és rászorulunk az ő segítségére. Miután már mindent kipróbáltunk, és semmi sem vált be. Az utolsó remény is tova szállt a fedélzetről, és a hajó vagy a csónak süllyedéssel fenyegetett, Csak ekkor hívtál segítségül az urat, de ő, amint mondtam is, a csónakjukban volt. És így ma is hihetjük, hogy az Úr az ő gyülekezetének, ő a fej. Én nem tudom, mi történik, ha elválasztanánk a fejet a testtől. Mivel maradunk akkor? Sem az egyikkel, sem a másikkal. Csak egy halott valami, amivel senki sem tud valamit is kezdeni. A gyülekezet és annak ura, a megváltottak és a megváltó összetartoznak, és egy isteni egységet alkotnak. Amikor tombolnak a viharok, ahogy testvéreink és testvérnők néha énekelték, és fújnak a szelek, én csak felfele tekintek, és pedig oda, ahol a csillagok vannak, és egy kicsit még feljebb, ahhoz az Istenhez, aki teremtette az eget és a földet. És azt kérdezzük magunktól, miután a vihar lecsendesedett, kicsoda ez, akinek még a szél és a hullámok is engedelmeskednek, és alávetik magukat, és mindannyian ismerjük a választ. De hiszen a mi Urunk az, akinek érdekében áll, hogy mindent megtegyen értünk. Egy dolgot nem tudott volna végignézni, hogy ő és az ő tanítványai elmerültek volna. Ez lett volna az utolsó dolog. Ez soha nem fog megtörténni. És amikor eljutunk oda, hogy már szinte nem is látjuk a csónakot, csak a vihart és a hullámokat, és reszketve és rettegve arra gondolunk, ó Istenem, most már tényleg vége van mindennek. Nem, akkor kezdődik el igazán, mert akkor felemelkedik a mi Urunk. És amikor ő felemelkedik, minden másnak valahol meg kell nyugodnia, el kell csendesednie. Ő kimondja a fennhatóság szavát. Ezekben a napokban is beteljesedik az, amit Jób mondott annak idején. Az Úr az én megváltóm lesz az utolsó, aki a földön megáll. És én meg fogom látni őt, még akkor is, ha testem teljesen elenyészik. Meg fogom látni Istent, nem idegenként, hanem meg fogom látni őt a valóságban. Hát nem csodálatos ez? Isten ismer minket, és mi is ismerjük őt. Bárcsak vigasztalásban lenne részed te neked és én nekem, vigasztalás a te helyzetedben és az enyémben, és mindannyiunk helyzetében. Nem egy emberi lénytől, hanem Istentől ma reggel az ő ígéje és az ő szelleme által a te és az én életembe. De hiszen a mi Urunk velünk van, ugyanabban a csónakban nevezünk együtt, és ha mi elsüllyedünk, akkor ő is elsüllyedne, és akkor mindennek vége lenne, és ez soha nem történhet meg. Ellenkezőleg megmondom nektek, hogy kik fognak elpusztulni. Ezek az Úr ellenségei. Ezt már az Ószövetségben is világosan láttuk, amikor Isten az Úr fenségesen átvezette az ő népét a Vörös-tengeren, és Isten népének ellenségei minden katonai erejükkel utánuk rohantak, akkor valami egészen szörnyű, vagy egészen csodálatos dolog történt. Lehet ezt így is látni, és amúgy is. Egyeseknek borzalmas, másoknak csodálatos. Egyeseknek az élet, másoknak a halál. De valami történt. Amikor az ellenségek Isten útján, Isten népe után rohantak, elpusztultak. Isten útja, és ezt elolvashatjátok az Ézsaiás prófé 3-5. fejezetében, egyedül Isten népének lett szánva, és egyetlen tisztátalan ember sem járhat rajta. Az út, amelyet Isten az ő népe számára előkészít, célhoz vezet, győzelemre vezet, egy jó, csodálatos út, de ez az út nem arra való, hogy Isten ellensége, Isten népe után rohanjanak, hogy elpusztítsák azt. Ezen az úton elpusztulnak, és elborítják őket a hullámok. Ami Urunk ezt tette ekkor Izraellel, ott a tanítványaival, és most a végén velünk is ezt fogja tenni. Én el tudom hinni, hogy ami Urunk nem alszik. Lehet, hogy egy kicsit megpihen. Az meg lehet. Nem akarom tagadni, de hogy nem alszik, azt elhihetitek. Izrael őrzője nem alszik, nem szunnyad, nem egy halott Isten, és nem is egy néma, egy hallgatag Isten. Néha úgy van, hogy türelmesen várnunk kell az ő segítségére, de hadd tegyük meg, ahogy Jób esetében, úgy mindannyiunk számára kifizetődő lesz, türelmesen várni az Úr segítségére. Van ez a csodálatos szó, akartam mondani a zsidókhoz írt prófétában, de a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében áll. Következetesen tehát el ne dobjátok a ti örömteli bízalmatokat, mert hiszen ez egy nagy jutalmat hoz magával. Mert az álhatatos kitartásra szükségetek van, hogy amikor Isten akarata beteljesedik, megkapjátok, vagy elnyerjétek a megígért javakat. Isten tehát ígéreteket adott, ezek soha nem ingadoznak, Jézus az ő vérével megpecsételte azt, amit az ő ígében megígért. És ahogy talán öntudatlanul is megfogalmaztam imádságomban, Isten nem a széllel és az időjárással kötött szövetséget, hanem az ő népével, akiknek minden kiszámíthatatlanságon át kell mennie. Akár süt a nap, akár dörög és csattog, akár a folyók szinte meg akarnak folytani bennünket, Ézsás 43. fejezetében még mindig ez van megírva, és amikor átmész a vizeken, nem folytanak meg téged, és amikor átmész a tűzön, nem leszel elégetve, de hiszen minden veled bizonyítva. Ami Istenünknek van egy népe ezen a földön, és ennek a népnek nehéz útakon kell keresztül mennie, ahogyan neki is nehéz útakon kellett keresztül mennie. Mindenféle gyanúsítás érte őt, a fájdalmak embere volt, úgyhogy nem volt kívánatos az ő tekintete. A külseje nagyon különbözött az emberek fiainak külsejétől. A többiek, mint boldogan élték napjaikat, számukra a világ rendben volt. De az egy más útat járt, és ez az Isten báránya volt. Ő a fájdalmak embere, aki mindent magára vett. Ő úgy járta az ő útját, mint akit félreértettek az emberek, de azok, akiket megszeretett, újra teljes szívéből szerették őt. És a végén már nem fogunk emlékezni sem az összes nyomorúságra és nehézségre, hanem örökké örülni fogunk az Úrral. És akkor minden megérte. Szeretett testvér, szeretett testvérnő, drága szív, fogadd el ezt ma Isten kezéből. Hagyd magad fölemelni, hagyd, hogy Isten és az ő ígéje megerősítsen és megvigasztaljon. Nagy jutalom vár, te rád is ugyan. Ne dobd el a bízalmadat. Tartsd ki, és ne csüggedj el, mert az Úr nem örül azoknak, nem nyugodhat meg a tetszése azokon, akik kétségbe esnek és meghátrálnak. A legmélyebb nyomorúságban és a legnagyobb szerencsétlenségben, amikor a viharok dübörögnek körülöttünk, és a pusztulással fenyegetnek, hirtelen egy halk hangot hallunk, ami azt mondja nekünk, nekem van hatalmam, az enyém a hatalom a mennyben és a földön. És akkor kimondja a fennhatóság szavát, és minden megváltozik. Néha tovább tart, mint szeretnénk. De mégis úgy lesz, hogy a felkészülésnek ez az ideje mindannyiunk számára nagy jelentőséggel fog bírni. Az Úr tanítványaiként, Isten gyermekeiként egy hajóban evezünk ő vele. Ami velünk megeshet, az vele is megtörténik. Ami velünk történik, az vele is megtörténik, és nehogy azt higgyétek, hogy ezt a levegőből szedem elő, magam Urunk mondja, amit megtettetek a legkisebbek közül egyel is, akik hisznek bennem, azt velem tettétek meg. A mi sorsunk az ő sorsa, a mi problémáink az ő problémái. Ő átvette a felelősséget értünk. Ő örökre megemlékszik az ő szövetségéről, megpecsételte és megerősítette azt az ő vérével, és Isten minden ígérete, igen és amen, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által. Számomra ma reggel ez evangélium. Jézus Krisztus evangéliuma, egy hozzánk intézett örömhír, akik néha sok mindenben nehezen boldogulunk, nehéz későn megyünk át. De elég őszinték vagyunk ahhoz, hogy azt beismerjük, és így Isten segítségére vagyunk utalva, és tudjuk, hogy ő nem fogja megtagadni tőlünk az ő segítségét. Legyen, hogy az Úr összegezze ezeket a szavakat, és lényegítse át a szívünkben, hogy végül is őt hívjuk segítségül. Ó, hívj engem segítségül, és én megszabadítalak téged. Ő közel van, ő jelen van, ezt ma is tudatni akarja velünk. Még akkor is, ha elhagyatottnak érzed magad, még akkor is, ha azt gondoljátok, hogy nem teszek semmit, még akkor is, ha az a benyomásotok, hogy hallgatok, és nem törődök semmivel. Legyetek bízakodóak, én csak a pillanatra várok, és akkor kiadom a fennhatóság szavát. Így hát minden bízalmunkat, ami Urunkba vetjük, és ezt mondjuk. Hűséges Istenünk, köszönjük neked, hogy így lehajulsz hozzánk. Szeretett szív, ne veszítsd el a bátorságodat, nyisd meg magad Istennek, hogy megvigasztaljon téged az ő ígéje és az ő szelleme által. Hadd vegye ő a kezébe a sorsunkat, hiszen egy csónakban evezünk. Ő, aki elkezdte, be is fogja fejezni, be fogja teljesíteni, és dicsőségesen, fedhetetlenül, hibátlanul fog minket az ő színe elé állítani, kegyelemmel és írgalommal megkoronázva. Fogadjuk el, és most hadd mondjunk együtt köszönetet a mi Istenünknek a szívünk mélyéből. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk, rossz testvér. Mennyi atyánk, együtt megköszönjük neked a te drága és szent ígédet, amely ma reggel is eljutott a mi szívünkben, Uram. Te megmutattad nekünk az igazság útját ebben az órában, és ezért nem tehetünk mást, mint hogy felmagasztaljuk a te nevedet, és hálát és imádatot nyilvánítunk neked. Uram, egyedül téged illet minden tisztelet, minden dicsőség, minden köszönet, minden dicséret, mert te vagy a mi Urunk, te vagy a mi vezetőnk, te vagy a mi irányítónk, te vagy a mi vigasztalónk, te lettél számunkra minden mindenekben, Uram. Annyira örülünk, hogy rád hallgathatunk. Hallgassatok meg ti, én népem gyülekezete, Uram, ki másra hallgatnánk. Annyi különböző hang van, de mi a te hangodra akarunk hallgatni, és a te hangod, Uram, a te ígédből ered. Magasztalva legyen a te csodálatos és dicsőséges neved. Akár az új szövetségben, akár az ószövetségben olvassuk, Uram, te beszélsz hozzánk, Imádunk téged, és dicsőítjük a te kegyelmetet, Uram, amelyben részünk lett. Te kiállsz a te szavad mellett, kiállsz a te ígéreteid mellett, a te szavad mellett, Uram. Dicsőség és tisztelet, felmagasztalás és imádat. Szálljon feléd az időre és az örökké valóságra, Uram, mindannyian itt vagyunk, a te szent arcod előtt állunk, és neked adunk tiszteletet, dicséretet és hálát minden jóért. A szövetségért, amelyet választottjaiddal kötöttél, Uram, a te népeddel, Uram. Halleluja! Mi vagyunk a te néped, Uram, a te kezed nyája. Hallhatjuk a te szavaidat, a szövetséged szavait, halleluja. Fogadd el, Uram, még egyszer a hódolatot mindannyiunk szívéből és szájából, Uram. Uram, mindent eléd tárunk, minden testvéreinket, a testvérnőket itthon és külföldön, minden népek, nyelvek és nemzetekben, Uram. Halleluja. Áld meg mindannyiukat, Uram, ez az én imám és mindannyiunk imája, a Jézus Krisztus drága nevében. Halleluja. Amen.